Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, énekelve 274. számú dicséretünket, annak mind a négy versét. 274. számú dicséretünket énekeljük végig, az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, a 8. rész első 6 versét. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Aztán vette az angyal a tömjénezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre, és lett mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, készült a trombitáláshoz. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Dicsőség néked, teremtő és gondviselő Isten, akié föld és annak mindensége. Dicsőség neked, akié mi is vagyunk, mint mennyei atya gyermekei. Köszönjük figyelmes szeretetedet, óvó, védő, irányt mutató szavadat. Köszönjük naponta megújuló irgalmadat. Megvalljuk neked, hogy szüksége van életünknek békességre, reménységre, vigaszra. Keressük sokféle úton, módon, de nem nyugszik meg a lelkünk. Félelmek és naponkénti aggódások húznak lefelé, egészen a kétségbeesés felé. Jöjj és segíts! Vigasztald és erősítsd a betegeinket, a gyászolókat, a sírókat, a szegényeket. Hadd hozzuk most eléd különösen is egy asszony testvérünk megpróbált életét, kórházi óráit, napjait, légy hozzá irgalmas. És könyörülj rajtunk is, Urunk, hogy hadd lássuk meg a segítés útjait, és adj nekünk onnan felülről való erőt, hogy testvérré lehessünk a bajban. Ahogy a mi Urunk, a Krisztus Jézus is testvérré lesz mindig újra és újra nekünk a bajban. Áld meg, Urunk, bennünket most megszólaló és megszólító igével, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 270. számú dicséretünk első versét énekeljük. 270. dicséretünk első verse így kezdődik: légy csendes szívvel és békével. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a már előbb is olvasott igeszakaszból, Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyve 8. részéből, annak az első versét. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön a csendről fogok beszélni. Közelebbről, végső célként is megfogalmazva és előre elmondva, a csend forrásáig szeretnék veletek együtt lélekben és gondolatban eljutni. Böjt közelébe érkeztünk, a reánk következő vasárnap már Böjt első vasárnapja a világ minden keresztény felekezetében. Egyként minden felekezetben. Kedves testvérek, mi reformátusok úgy nagy általánosságban keresztény életgyakorlatunkban nem vagyunk valami szoros kapcsolatban a Böjttel. Valami rossz beidegződés okán mi úgy tartjuk, hogy ez katolikus szokás. Mi reformátusok vagyunk, mi nem vagyunk katolikusok, böjtöljenek a katolikusok, mi nem tesszük azt. Kedves testvérek, a Böjt az biblikus esemény. Természetesen csak akkor, ha annak van lelki, spirituális oka is, meg célja is. És még nagyon fontos az is, amit Jézus mond a Böjt kapcsán, hogy vigyázzunk arra is, hogy a külsőségekkel, a böjtölés külső látható részeivel ne romboljuk le azt, ha van valami lelki, spirituális is a böjtünk mögött, mint ok és cél. Ki kell, hogy mondjam, testvérek, és jó szívvel mondom ki, mint aki időről időre gyakorolom benne magam, hogy a böjt jó dolog, a böjt fontos dolog, és nagy szükség van rá. Sőt, tovább megyek, a böjt egyenesen áldások forrása lehet az ember életében. Áldások forrása lehet. Sokféle böjt volt és van a gyakorlatban, és sok mindenről gondolják az emberek, hogy az böjt. Pedig nem föltétlenül az. Van, aki belekezd egy fogyókúrába, és úgy beszél róla, hogy ő bőjtöl. Az nem az. Az valami egészen más. Az aszkézis sem bőjt önmagában. A Biblia tud a testi bőjtről. Annyira tud, hogy az Úr Jézus is gyakorolta benne magát. Csak emlékezetbe idézem, volt úgy, hogy 40 napig bőjtölt. De a bőjt igazi célja és oka kivétel nélkül mindig lelki. Lelki. Ehhez társul aztán a testi, önmagunk sanyargatása, hogy megvonok a testemtől, annak szükségleteitől, sok mindent. Azért, hogy a lelkemmel készüljek valamire. Amikor valaki valakiért ott áll Isten előtt, bőjtben. Igen, van ilyen, amikor valakinek valaki szenved, és átéli az ember a maga teljes tehetetlenségét, az orvosok minden jó szándéka ellenére való teljes tehetetlenséget. Milyen áldott dolog tud lenni, mikor valaki elkezd bőjtölni valakiért. Amikor napokig nem eszik és nem iszik, és ott áll Isten előtt, és könyörög egy gyógyíthatatlan betegéért. Áldott dolog tud lenni a bőjt. Aztán van ilyen, hogy könyörögni bőjtölve valamiért, egy szabadulásért. Amikor valaki valaminek a rabja lesz, kezd benne teljesen elsüllyedni, és nem tud védekezni, és nem tud mit tenni, és süllyed, és a süllyedésével együtt másokat is visz lejjebb. Teszi maga körül tönkre az életet, küszködik vele, harcol, szenved önmagától, szenved a megkötözöttségétől. Isten igéje azt mondja, hogy van olyan, amiből csak bőjtölés útján lehet megszabadulni. Csak bőjtölve. Igen, kell a biblikus bőjt. Kell a biblikus bőjt, amikor lélekben Isten felé fordulunk, egészen. Most, kedves testvérek, azt mondtam, hogy ma a csendről és a csend forrásáról fogok szólni, és ez így is van. A lélek csendjéhez eljutni, a csend forrásáig eljutni, és így a csend áldásait magunkhoz venni, egy különös bőjt által lehet. És ezt így hívják, hogy szóbőjt. Szóbőjt. Amikor tudok csendben maradni, amikor tudok nem visszaszólni, amikor tudom nem keresni a magam igazát, amikor tudok nem harcolni, szóbőjt, amikor tudok Isten és emberek előtt csendben lenni. Barátkozzunk meg ezen a mai Isten tiszteletem ezzel, hogy szóbőjt. Hogy szóbőjt? Mert van ilyen, testvérek. Csendben lenni. Én tudom, hogy ez egyre nehezebb a legtöbb embernek, csendben lenni. Azt is tudom, hogy a legtöbb embernek ilyen igénye sincs. Azt is tudom, hogy egyre inkább olyan életet élünk, amelyikből leginkább a csend hiányzik. Szóbőjt. Nagy szükség van rá. Sok oknál fogva, Egyet-kettőt csak úgy felemlítek, hogy gondolkozzunk együtt. Szózuhatagban élünk. Sajnos nem a kultúra vagy a tudomány szavai zuhannak ránk. Nem annak tesszük ki igazán magunkat, hogy azok tanítva, segítve, simogatva gazdagítsák az életünket. Másfajta szó áradatoknak, szó zuhatagoknak tesszük ki magunkat, vagy tesznek ki bennünket, és nem vonjuk el onnan magunkat. Sajnos egyre kevésbé olyannak tesszük ki magunkat, amelyik gyógyít bennünket, amelyik meggazdagítja az életünket, a lelkünket, a szívünket, a benső emberünket. Sokféle ártó, rossz, buta szózuhatagnak tesszük ki magunkat, és tesznek ki bennünket. Naponta hallgatunk hazudozó politikusokat. Csak úgy jön a szó. Elindítod a rádiódat, jön minden órában, minden fél órában. Mondják, holnap mást, mint tegnap, holnap után megint mást, mint tegnap. Jön a szó, árad ránk, aztán jönnek a megmondó emberek, jönnek a szakértők, jönnek az elemzők, és mást mondanak holnap, mint tegnap, és jön a szó ránk, zuhan ránk, iszonyatos mennyiségbe. Aztán árad a meggondolatlanul ártó és bántó szó is ránk. Aztán rengeteg üres fecsegés szó áradatába éljük az életünket. Nem is gondoljuk sokszor végig, hogy mi mindennek kitesszük a fülünket, hogy árad a fecsegés, az értelmetlen üres szó, zuhannak ránk a szavak, a mondatok. Nagy szükség volna szóbőjtre. Szóbőjtben lenni és élni. De aztán jön a kép és szóözön együtt, amit úgy hívunk, hogy televízió. Kétségbe esve írják a hozzászakértők, hogy egyre növekszik azon órák száma, amit azelőtt töltünk, mi magyar emberek is. Ülnek az én atyám fiai, és kibeszélő sókat néznek, ahol semmi érdekeset nem mondanak. Ahol 10 000 forintot kap minden megjelenő szereplő, és 5 000-et mindenki, aki ott ül. Mi meg a televízió előtt ülünk. És csak jön a sok értelmetlen, semmi fontos, semmi érdekes, csak jön a szó, és mi nézzük, és halljuk. Árad ránk a szó. Főznék, de nem tudok sók. Hogy eljussunk odáig, hogy megértsük, hogy igazán a családnak az egyik fontos helye, ahol legalább egy héten egyszer le tud ülni a család együtt, mert egyébként nem érünk rá együtt lenni. Még akkor is kiderüljön, hogy hát, de nincs, aki tudna főzni. Mert beszéljünk róla, de mondjuk ki kimondatlanul is, hogy nem fontos. Nem fontos együtt lenni. Az asztal körül, legalább az asztal körül együtt lenni egy családnak. Egy héten legalább egyszer együtt lenni. Egy kicsit egymásra figyelni. Egy kicsit ebből a sok buta szó özönből kilépni, és egymást hallgatni, megérteni, egymás gondjait legalább a családba felvenni. Helyette főzőcske, de nem tudok. Celeb vagyok, így mindent mondhatok. Rettenetes szó özönbe élünk, szó zuhatagok között élünk. És akkor nem beszéltem a fiataljaink nagy istenéről, a zenéről, ami már régen szerintem nem zene, hanem sokkal inkább csak zaj, amelyikből elveszett a dallam, és nem hallható a szöveg. És mint egy Isten tiszteletre gyűlnek össze a fiataljaink, arénákat töltenek meg, hódolnak a zenének nevezett zaj Isten előtt. Nagy szükség van a lélek csendjére, a csendre. Igen, aztán ott vannak azok a buták, akik mindig beszélnek, buták, akik mindig okoskodnak, akik mindenhez hozzászólnak, független attól, hogy semmihez nem értenek. Rájuk igaz, hogy ha csendben maradtál volna, bölcsebb maradtál volna. Ők azok, akiknek az élete olyan, mint az üres hordó, hogy csak kong, mert nincs benne semmi. De kongatják. Kell a szóbőjt, amely a lélek csendjének feltétele. Kellene tudnunk csendben lenni, csendben is élni, csendben szolgálni, csendben szeretni, csendben figyelni, csendben lenni. Szokták mondani a templom csendjét, és ez így igaz, a templomokban általában csend van, de sajnos ez nem jelenti azt, hogy itt belül is az van. Ne nyugtasson meg senkit a templom csendje, amelyikben ott van, ha ő benne bent, még a templom csendjében sincs csend. Az emberi elcsendesedésre, a lélek csendjére nagy szükség van. De kedves testvérek, ez nem azonos a butaság csendjével, mikor valakinek egyszerűen nincs mit mondania. És nem azonos a határozatlanság csendjével, amikor valaki képtelen dönteni. Azért van mindig csendben, mert képtelen igent mondani, vagy nemet. Akinek úgy megy az élete, hogy mindig mások mondják ki helyette, a döntés képtelen csendje miatt, az igent vagy a nemet, akinek az egész élete csak sodortatás. Jaj, mikor valakinek batyúja a nincsen. Testvérek, a szóbőjt valami egészen más, de az az áldott csendig visz el. Énekeltettem, csak légy egy kissé áldott csendben, és magadban békességre lelsz. Kedves testvérek, nincs ős csend. Istennek sincs csendje. A természetben sincs csend. És az emberben sincs. A csend az, ami bekövetkezik. Ott, ahol nem volt. A csend az, ami megvalósul, vagy nem valósul meg egy ember életében. Az elhalkuló külső és belső zajok után jön a csend. Lehetséges csendben lenni, és a csendig eljutni. Erre bíztat Isten, amikor azt mondja, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Valami nagyon fontos dolog van, testvérek, a biblikus lelki csendben. Valami nagyon fontos dolog. Ha eljutunk a magunk életében, a csend forrásáig, különös dolog történik velünk. És ezt így fogalmaztam, és így mondom, megcsendül a csend. És ez alatt azt értem, hogy megszólal az Isten. Hadd mondjam, hogy szívből kívánom, hogy egyszer életedbe átéld, hogy megcsendül a csend. És megszólal neked az Isten. Ez történt a fölolvasott igében egyszer a mennyben. Különös ige. A mennyben sincs soha csend. Azt mondja a Bibliánk, hogy a mennyben örök ének van, örök Isten tisztelet, örök imádság, örök Isten dicsőítés, örök öröm van. Az örömnek mindig vannak hangjai. És mégis van egy olyan ígevers a Bibliánkban, melyik arról szól, hogy egyszer elnémult az egész mennyország. Az élők világa, ahova egyszer mi is reménységben megérkezünk. Egy fél órára néma csend volt a mennyben. Vajon mi csendesítette el az egész mennyet? Hogy volt ez? És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben. Mitől csendesedett el a menny? És hogy lehet eljutni a csendig igazán? A lélek belső csendjéig. Kedves testvérek, itt eljutunk az egész keresztény élet legnagyobb titkáig. És szeretném, ha még néhány percig jönnétek velem. Az egész keresztény élet legnagyobb titkáig visz ez bennünket. Mert testvérek, a fontos dolgok, az életünkben igazán fontos dolgok, a lelkünkben fogannak, de csendben születnek. Lelkünkben fogannak életünk minden fontos dolgai, de csendben születnek. Csak a szent dolgok bölcsője a csend, a szentségteleneké a zaj. Áldásokat Istentől csak csendben kapunk. Átába, botába futva kereszténynek lenni nem lehet. Időnként Isten közelébe jutva kereszténységet élni nem lehet. Az áldásokat Isten csak csendben adja. Csak. Ezért van olyan kevés áldott ember, mert nincsenek biblikus csendjeik, ahol Isten átadja az ajándékait. Hogy juthatunk el lelkünk belső csendjéig, a csend forrásáig? Jobb könyvébe olvastam ezt az igét. Mély csend, ahol Isten szól. Mély csend, ahol Isten szól. Amikor a mennyben az a végtelen nagy csend lett fél óráig, az a mély csend, annak félelmetes oka volt, testvérek. Nem véletlenül történt. A mennyben lakók láthatták a földön eljövendő isteni ítéletet. És amikor látta a szemük Isten ítéletét, elnémult az egész menny. Mély csendbe borult. Az ítélet látványa némította el a mennyet. Az a pillanat, amikor beleláttak Isten döntésébe, Isten végzésébe, abba, ami majd bekövetkezik, de beleláttak az emberi szív kérlelhetetlenségébe, az isteni jóság folyamatos elutasításába, a földi gonoszság megállíthatatlanságába. Testvérek, Isten a maga terveibe be akar vonni bennünket, de csak a csend útján visz be. Csak a csend útján visz be, hogy eljussunk Isten gondolatának az értéséig. Nem lehet felületen kereszténységet élni. Hogy mondta Jobb? Mély csend, ahol Isten szól. A csend forrása valahol nagyon mélyen Istenben van. Isten gondolatába odáig eljutni. Mi keresztények szoktuk mondani, hogy csendességeket tartunk otthon. Ez azt jelenti, azoknak mondom, akiknek ez egészen új, hogy kinyitjuk a Bibliánkat, a Bibliaolvasó kalauz szerint, ahol minden napra van egy Ó és Új Szövetségi rövid kis igeszakasz, és igyekszünk csendben lenni, fizikai értelemben is néhány percig. Elolvassuk azt, és keressük benne Isten nekünk szóló akaratát. Ezt nevezzük csendességtartásnak. Amikor Jézus lecsendesítette a vihart és a tengert, ez van megírva, és lőn nagy csendesség. Istenhez így lehet közel menni, és Isten így jön hozzánk közel, nagy csendességben. Kedves testvérek, aki Istenhez közel akar jutni, annak el kell mennie a Golgota keresztjéig. Csak ha addig érsz egyszer lélekben, és nézed a Golgota keresztjét, akkor fogsz elnémulni, ha egyszer meglátod, ki és miért van azon a kereszten. Azon is egy ítélet zajlik, amitől a menny elcsendesült. Az is egy ítélet volt. És a Golgota keresztjén is, ha egyszer meglátod az ítéletet is, mert azon is egy ítélet zajlott. A bűneimet ítélte meg az Isten, csak hogy nem én voltam a kereszten. Ha egyszer meglátod, hogy Isten ítélete ott van a Golgotám, az ember vétkeiért, és ott van a te neved is, meg a te vétkeid is mind, akkor elnémul az ember. Az az igazi gond velünk templomba járó emberekkel, hogy a legtöbbünk évek, évtizedek alatt sem jut el odáig, hogy a kereszténység lényegét megértse, és igaz legyen önmagára nézve. A kereszténység egy keresztről szól, és azon Jézusról szól. Egyszerre Isten ítéletéről, amelyet nem én rajtam hajtott végre, hanem Jézusom. És Isten szeretetéről, hogy nekem megbocsátott. Nagy péntekenként énekeljük. Mind, ami kín s ütés ért, magam hoztam reád. Mind magam hoztam reád. Csak a kereszt alatt tudsz majd egyszer lelkedben igazán csendben lenni. Ha megérted, ha meglátod, hogy mi történt ott, és neked mi közöd van ahhoz. Zajban soha semmit nem hallasz meg, ami lelki. Csak csendben. És Isten mindent a Golgotai kereszten mond el neked. Mindent. Isten ott beszéli ki magát. A csend forrása a kereszt. Nem véletlenül nem szeretnek az emberek csendben lenni. A keresztig kell menni, és nézni Jézust, és egyszer megérteni. Szóbőjtben, lélekben a keresztig menve, belső csendre jutsz, és egy új világ nyílik meg előtted. Isten világa, ahonnan békesség és erő árad alá, mennyei. Ugye szükséged van rá? Békességre és mennyei erőre. Hát, akkor légy egy kissé áldott csendben. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor mi magunk vagyunk a szózuhatag. Mi magunk mondjuk, és mi magunk nem tudunk igazán csendben lenni előtted. Köszönjük, hogy mindig mindent a Golgotánál kezdesz. Köszönjük, hogy a kereszt alatt lehet felállni és új életet kezdeni. Hogy a kereszt alatt lehet megérteni egymást. Hogy a kereszttől indul minden élet. Hogy a kereszttől indul minden új kezdet. Hogy a kereszt a csend forrása. Köszönjük, hogy lehet nekünk életünkben egyszer ülni és nézni téged. Kérve és várva, hogy megértsük, mit keresel a kereszten, és mi közünk van nekünk ahhoz. Jöjj, lélek, és adj olyan csendet, hogy egyszer megértsük. És ha elrontottuk az életünket, akkor hadd menjünk újra oda. Hiszen minden ajándékod és áldásod forrása az a kereszt. Köszönjük, hogy ma újra erről beszéltél velünk és nekünk. Külön is könyörgünk az ezévi konfirmandusainkért, drága gyermekeinkért, drága szüleikért, családtagjaikért. Gyülekezetünk és a te közösségedben hadd legyenek minél többen közülük is, akik szent csendben tudnak nézni téged, Jézus. Többit úgy is elvégzette. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat, hétfőn 6:30 a felnőtt fiatalok közösségi órája lesz, kedden délelőtt 10:00 asszonyóra, szerdán este 7:00 énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti istentisztelet, este 6:00 a kis ifi, míg pénteken este 6:00 a nagy ifi biblia órája van. Szombaton délelőtt 10:00 konfirmandus óra van. Vasárnap 10:00 vannak az istentiszteleteink, ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-től a kórus próbál. Kedves testvérek, jelentem, hogy a Reán következő vasárnap az istentisztelet keretén belül megemlékezünk a gyülekezet volt lelkipásztorának, Takaró Károly lelkipásztor úrnak halála 25. évén, a helybeli szolgálatáról. Ugyanezen az istentiszteleten egy felvételről elhangzó igehirdetése zajlik, hangzik majd el közöttünk. Most istentisztelet után a konfirmandusokat és a konfirmandus szülőket arra kérem, hogy jöjjenek vissza persejezés után a templomba, hogy egy megbeszélésen együtt lehessünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy Mező Zoltán presbiter testvérünk, feleségem, édesapja temetése 2009. március 4-én szerdán 1:45 lesz a kispesti öreg temetőben. Ez itt van, ahogy Erzsébetről átmenjünk Kispestre, a fölüljáró alatt jobbkéz felől. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten búcsúztak el Lipsei Józsefnétől, aki 72 esztendőt élt, hátramaradott szerettei. Isten adjon vigasztalódást minden gyászoló testvérünknek. Isten tiszteletünk végén 467. számú dicséretünkből egyetlen egy verset énekeljünk, az elsőt, majd azt követően a himnusz. 467:1, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy